Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 14. Zsoltárunkat énekeljük. A 14. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, a bolond így szól az ő szívében, nincs Isten. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 226. énekünket énekeljük, 226. dicséretünket. A 226. dicséretünket énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Nincs kihez járulnom, éve
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk, Ézsaiás próféta könyvének első részéből, az első 20 verset. Ézsaiásnak, Ámós fiának látása, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől, Uziásnak, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak napjaiban. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld, mert az Úr szól. Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel rá. Ó, gonosz nemzetség! Hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az Urat, megutálták Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs-e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, melyet ki nem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Országotok pusztaság, városaitokat tűz perzselé föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, ahol az idegenek dúltak. És úgy maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint kaliba az uborka földön, mint megostromlott város. Ha a seregek ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna, mint Sodoma, és Gomorához volnák hasonlók. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, és a hízlat barmok kövérét, s a tulkok, bárányok és bakok vérébe nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. A jó illattétel utálat előttem. Újhold, szombat és ünnepre felhívást, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, elfáradtam viselni, és ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek, sőt, ha megsokasítjátok az imádságot, én meg nem hallgatom, mert vérrel rakva kezeitek. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, és szűnjetek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák s özvegyek ügyét. Na gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek, és ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyverem észt meg, mert az Úr szája szólt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy hálaadással jöhetünk hozzád. Köszönjük néked, hogy a Bibliába kijelentetted magad. Köszönjük néked, hogy innen megismerhetünk téged. A szent akaratodat, tökéletes útaidat, terveidet. Köszönjük néked, hogy nem csak kijelentetted magadat, hanem nekünk is kijelented magad személyesen, hogy mi is megismerhessünk téged, és hihessünk te benned. Köszönjük néked azt, hogy szent lelkeddel munkálkodsz az igén keresztül ma is, hogy a hitet felébrezd mi bennünk, és növeljed mi bennünk. Hogy azzal tudjuk megragadni a te drága szavaidat ma is, itt is, személyesen is. Köszönjük néked, hogy van megváltónk. Köszönjük néked a Krisztust, aki által megszabadulhatunk bűneinktől, és új életet kezdhetünk. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy te az életedet adtad ezért, és a kereszten meghaltál, hogy mi el ne vesszünk, hanem valóban bűnbocsánatot és új életet, örök életet kaphassunk. Köszönjük néked, hogy ezért is magasztalhatunk téged. És áldunk téged, atyánk, azért, mert megőriztéd életünket az elmúlt napokban is, és gondviselő szeretetedet megtapasztalhattuk. Köszönjük néked mindazokat az örömöket, békességes pillanatokat, amiket szereztél nekünk. Köszönjük néked a ruhánkat, cipőnket, otthonunkat, a meleget. Köszönjük néked, hogy napról napra érdemtelenül megáldasz bennünket minden jóval. Köszönjük néked, atyánk, a közösséget, amiben most itt együtt lehetünk. Köszönjük néked, hogy nem egyedül kell itt lennünk, hanem együtt lehetünk, mint akik egy irányba figyelünk, és egy irányba szeretnénk menni, a te akaratod útján szeretnénk járni. Kérünk, hogy segíts egymást szeretni, egymást bátorítani, de köszönjük néked, hogy ebbe a közösségbe tartozhatunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy most rád figyelhetünk, elszakítva magunkat egyéb dolgainktól, problémáinktól, feszültségeinktől. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, kérünk, szólj, és ne hallgass. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, a mai alkalommal egy hosszabb részre figyelmezzünk. Még mindig a Fiúistenről írt fejezetben vagyunk. Négy kérdést és az erre feltett választ fogjuk meghallgatni. Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe, mármint a mi Úrunk Jézus Krisztus? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és ami javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsen év velünk Krisztus mind a világ végezeteig, amint azt nékünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többi a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan, és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Kérdezi az utolsó kérdés. Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy mi testünk a mennyben biztos zálog nékünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, mi pedig tagjai, szintén fel fog vinni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nékünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafennvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén az Istennek jobbján.
Ige hirdetésre készülve pedig a 172. énekünket énekeljük, a 172. dicséretünket, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Ézsaiás könyvének 43. részében a 25. vers így szól hozzánk. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arról gondolkodtunk, hogy az ember úgy talál békességet, ha hisz abban a bibliai üzenetben, hogy Isten az ő fia áldozatáért megbékélt és megbocsátott neki. Minden bűnét megbocsátotta és elengedte. Ha az ember hiszi ezt az örömhírt, akkor Istenhez békül. És ha Istenhez békül, hogy vele éljen, ő benne bízzon, őt szeresse, ő neki engedjen, akkor ebben az új életben békességet talál a lelkének, a szívének. Ma arról gondolkodunk el, hogy az Istennel való megbékélésnek bizonyos alapvető hitbeli meggyőződések az útjába állhatnak. Az első ilyen hitbeli meggyőződés, ami útjába áll annak, hogy Istennel megbékülhessünk, az az, hogy nem vagyok bűnös. Nekem nincs bűnöm. Igaz ez az állítás? Igazat mond az, aki ezt mondja, hogy nekem nincs bűnöm, nem vagyok bűnös. Erre csak akkor tudunk helyes választ adni, hogyha helyesen válaszolunk arra a kérdésre, hogy egyáltalán mi a bűn. Amíg nem tudjuk, hogy mi a bűn, addig nem tudjuk azt, hogy bűnös vagyok-e. Egyáltalán mi a bűn? Na most sok ember sokfélét gondolat arról, hogy mi a bűn, mi az, amitől valaki bűnössé lesz, de itt a templomban nem azután nyomozunk, hogy ki mit gondol bűnnek, hanem azt keressük, hogy Isten mit tart bűnnek. Isten mit mond a bűnről. Az első kérdés, amit azonban, hogy még mélyebbre menjünk, föl kell tennünk, hogy egyáltalán van-e Isten. Azt mondom, mit tart bűnnek Isten? Álljunk meg egy pillanatra, ugye, van-e Isten egyáltalán? Hogy valamit aztán ő bűnnek tarthasson. Az alapvető kérdés, hogy egyáltalán én, aki itt vagyok a templomba, te, aki itt vagy a templomba, hiszek vagy nem hiszek az Istenben, az Isten létében, aki a Bibliában kinyilatkoztatja magát, gondolatait, akaratát. Ez egy alapvető kérdés. A valódi keresztjén hívő az hisz. Az örökkévaló, személyes, végtelen, szent háromság egy örök igaz Istenben, aki a Bibliában beszél hozzánk. A valódi keresztjén az hisz abban, hogy a Biblia az nem emberi bölcsességeknek, régi emberek nézeteinek, vélekedéseinek a gyűjteménye, valami vallásos gondolat, konglomerátum, hanem Isten saját beszéde. Ebben a könyvben tudatja velünk azt, hogy ő van, él, és azt is, hogy ő a maga végtelen, örök, tökéletes személyiségében, vagy személyében hordozza az abszolút erkölcsi törvényt. Az abszolút erkölcsi törvényt. Ez egy rendkívül mélységes titok, amielőtt csak megint alázattal lehet megállnunk, de annyit mondhatunk, hogy Isten a Bibliában kétségtelenül úgy mutatkozik be nekünk, mint akinek a végtelen, tökéletes személyétől nem lehet elválasztani, nem lehet attól elkülöníteni, arról leválasztani a tökéletes, abszolút erkölcsi törvényt. Ő hordozza magában a mindenség egészének kitörülhetetlen, megsemmisíthetetlen, felülírhatatlan erkölcsi működési rendjét. És hogy mi ne legyünk teljes tudatlanságban norma, törvény vagy isteni akarat, mindegy, hogy nevezzük felől, ezért ezt ő nekünk, az embereknek kijelentette. Kinyilatkoztatta. Nem tartotta titokba, hanem leleplezte nekünk ezt a törvényt, ami benne él. A tökéletes erkölcsi törvényt, a tökéletes erkölcsi akaratot leleplezte nekünk. Tudatta törvényét, akaratát már Ádámmal és Évával, az emberiség őszüleivel. Megmondta nekik, ezt és ezt tegyétek. És azt várta, hogy az első emberpár éljen az ő akaratával összhangban. De Isten tudatta a benne rejlő tökéletes erkölcsi akaratát, törvényét Mózessel, amikor a Sínai hegyen átadta neki a maga által írt kőtáblákat, a 10 parancsolat szövegével. Azt mondta, ezt árd a néped elé. Azt akarom, hogy ők, akik az én népem, e szerint a szabály szerint éljenek, ehhez igazodjanak mindenben. Hitükben, életükben, egész valójukkal. Ráadásul Isten aztán eljött a földre az Úr Jézus Krisztusban, és az ő személyében is, hogy így mondjam, nyilvánvalóvá tette az ő abszolút tökéletességét, abszolút erkölcsi törvényét. Jézus volt a két lábon járó 10 parancsolat. A maga személyében abszolút bemutatta azt, hogy Isten mit akar. Milyen az Isten tökéletessége. Sőt, testvérek, Isten még a római levél szerint az embereknek, minden egyes embernek, neked is, nekem is, a lelkünkbe is beleírta az ő tökéletes erkölcsi törvényét. És így van némi sejtésünk az ő akarata felől, amire a lelkiismeretünk egyébként szokott emlékeztetni minket, akkor is, ha nem vagyunk hívő emberek. Tehát Isten a Bibliában beszél, és a Bibliában sok mindent elmond, de közli velünk az ő benne élő, tökéletes, abszolút erkölcsi akaratát, az ő lényének a törvényét. Kérdés most már, hogy hiszünk-e, valóban hiszünk-e, tényleg hiszünk-e a Bibliában magát kijelentő végtelen személyben, a Szent Háromság egyörök Istenben, aki magába hozza, hordozza a mindenség abszolút érvényű erkölcsi törvényét. Ha hiszünk benne, akkor onnantól kezdve már könnyebb dolgunk van, mert akkor már meg tudjuk határozni ezt is, hogy mi a bűn. Ha meg nem hiszünk ebbe az Istenbe, aki önmagába hordozza a mindenség abszolút erkölcsi törvényét, akkor igen nagy bajba vagyunk, mert valójában nem tudjuk meghatározni, hogy mi a bűn. Mindenkire érvényesen, abszolút érvényel nem tudjuk megmondani, hogy egyáltalán mi a bűn, és az sem, hogy mi az erény. Nem tudjuk megmondani, hogy Hitler gonoszul cselekedett, vagy jól cselekedett. Nem tudjuk megmondani, hogy Sztálin jól cselekedett, vagy rosszul cselekedett. Mert nincs mércénk, amivel mérhetnénk. Ha innen nézzük jó, ha onnan nézzük rossz. Vagy talán a többség határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Vagy éppen miért nem a kisebbség? Vagy miért nem a fegyver szava? Mert az is lehet, hogy fegyvert ragadunk, aztán akinek erősebb fegyvere van, az majd megmondja, hogy mi a bűn, meg mi nem bűn. Nagy bajba vagyunk, ha Isten nem hisszük, és nem hisszük, hogy ő magában hordozza az abszolút erkölcsi törvényt, amit ki is jelentett nekünk. Akkor nincs más számunkra, mint a teljes erkölcsi relativizmusnak az a fertője, amit látunk egyébként magunk körül mindenhol a világban. A hívő emberek nem így gondolkozunk. A hívő ember hisz Isten létében, a Biblia alapján hiszi, mert Isten itt beszél hozzá, és hiszi azt is, hogy ez az Isten, amit mond magáról, hogy ő hordozza magába az ő saját erkölcsi törvényét, és ezt még ki is jelentette nekünk különböző formákban, a 10 parancsolatban, a szívünkben, Jézusban. Ez érvényben van. Ez van. Na most akkor a második pont. Ezek után mi a bűn? Nyilvánvaló, testvérek, hogy bűn az a megnyilvánulás, ami az élő Istennel, aki maga az abszolút erkölcsi törvény hordozója, nos, ami vele, az ő törvényével nem áll maradéktalan, tökéletes összhangban, az bűn, a Biblia szerint. Az az ember, aki olyan dolgokat gondol, érez, mond, cselekszik, amik a Szent Istennel és a benne élő és egyébként nyilvánvalóvá tett tökéletes örök törvénnyel és az ő akaratával nem áll összhangban, tökéletesen maradéktalanul, az az ember bűnt követ el. Itt van a példának okáira a 10 parancsolatnak az első két törvénye. Ugye Isten az első törvényben bemutatkozik, én az Úr vagyok, a te Istened, én vagyok. És azt parancsolja az embernek, hogy őt ismerje el, egyedül őt ismerje el a maga Istenének. Előtte hajoljon meg, őt szeresse, őt imádja, neki engedelmeskedjen, és ne legyen más Isten rajta kívül. Annyira ne legyen, hogy a második parancsolatban még meg is tiltja az embernek, hogy akár lélekben, vagy a testi, anyagi formában gyártson magának egy Istent. Amikor az ember azt mondja Istennek erre a törvényére, parancsolatára, hogy nem, mert én magamat istenítem meg, én vagyok a szuverén és autonóm lény ebben a mindenségben, nem te, akkor megszegi az első parancsolatot, sőt, megszegi a második parancsolatot is. Elköveti a legalapvetőbb bűnöket. És ezt elköveti egy ember nem csak egyszer-kétszer az életben, hanem van, aki folyamatosan ebben a bűnben él. Addig él benne egy ember, amíg el nem ismeri Istent Istenként, és le nem mond végleg a maga önhit önistenítéséről, elkezdve szeretni, imádni és követni a Biblia Istenét. Tehát itt rögtön érzékeljük, testvérek, talán azt a dolgot, hogy a bűn az nem valami kézzel foghatatlan valami csoda, hanem valami nagyon, nagyon konkrét dolog. Neve van. Az előbbi esetben önistenítés. Én vagyok a szuverén, autonóm ember, akinek senki nem szólhat be. Aki a maga ura, aki azt csinál, amit akar. Akit nem kell, hogy senki eligazítson, nem kell senki tanítson, mert én tudom. Ez az önistenítés bűne. Ez egy konkrét dolog. Ezt azért mondom, testvérek, mert van, aki azt mondja, hogy persze, sok bűnöm van nekem, tiszteletes úr, de ha arra kérem, hogy nevezzem meg egyet, akkor nem tud megnevezni egy konkrét bűnét se. Márpedig a Biblia szerint a bűn nem valami általános dolog, hanem van valami neve. A gyereknek neve van. Bocsásd meg a mi bűneinket, mondjuk a Bibliában, illetve Jézus imádságában. Kérdés, hogy milyen tartalomra gondolunk konkrétan, vagy csak így általában mondjuk. Konkrét tartalma van. Például az, hogy az ember nem ismeri el Istent Istennek, hanem a maga uraként éli az életét, és önmagát isteníti. Szeretete önmagára irányul, imádata önmagára irányul, a tekintély önmaga előtt. Életem tengelye, aki körül forgok, én vagyok. Még az Istent is azért akarom megnyerni, hogy nekem szolgáljon. És végrehajtsa, amit én kigondoltam és elterveztem. Értitek? Ez az önistenítésnek a bűne. Ez egy, ismétlem, konkrét dolog. Első parancsolatot is megszegem, a másodikat is megszegem rögtön. Konkrét vétek, amikor az ember nem áll teljes harmóniában Istennel és a benne lévő és közérthetően itt is, ott is, amott is kijelentett erkölcsi törvénnyel. Itt értjük meg azt is, testvérek, hogy ha valaki bűnt követel, akkor egyenesen Isten ellen támad. Mert hogy, amint mondottam, Isten személyében rejlik az ő abszolút erkölcsi törvénye, amit kijelentett. Ez benne rejlik. Ő benne van, ez benne tulajdonképpen. Ez az ő akarata. És amikor valaki az ő akaratával szembe megy, akkor rá támad. Nem arról van szó, testvérek, hogy van valami írott törvény valahol, azt akkor én azt megszegem, de az a törvény meg Isten között semmi összefüggés nincsen. Nagyon is van összefüggés a 10 parancsolat meg Isten között. A szívünkbe ír 10 parancsolat meg Isten között. A Jézusban megjelent 10 parancsolat meg Isten. Ha mi rátámadunk a törvény akármelyik paragrafusára, mondjuk azt mondja, ne tegyünk hamis tanúbizonyságot a felebarára, ne hazudjunk. Megszegtünk egy isteni törvényt, de ezzel rátámadtunk magára Istenre. Vele kerülünk összetűzésbe. Mert ez az ő törvény, ez az ő akarata. Dávid azt mondta, amikor bűnbánatot tartott, egyedül ellened vétkeztem és cselekedtem azt, ami gonosz a szemeidbe. De Dávid pontosan látta és értette ezt a dolgot, hogy aki az Isten törvényét megszegi, az Istenre támad rá. Lehet, hogy egy másik emberre is rátámad, mert ha hazudunk valaki ellen, rágalmazunk valakit, akkor egy másik emberre is rátámadunk. Nem ez a döntő, hogy egy másik emberre rátámadtunk, hanem hogy Istenre rátámadtunk. Egyedül ellened vétkeztem. Ezt meg kell fontolni, testvérek. Tudomásul kell venni, hogy ha mi az Isten elénk szabott törvényét a legkisebb mértékben is megszegjük, ha nem állunk azzal a legkisebb mértékben is tökéletes összhangban, akkor az univerzum Istene ellen törünk. Nem emberek ellen vétkezünk elsősorban, nem családtagok ellen, nem munkatársak ellen, nem is önmagunk ellen, testvérek. Elsősorban nem. Sokkal rosszabb a helyzet. A világ mindenség urával ellenkezünk. Őt sértjük meg. Na most mi testvérek ezeknek a cselekedeteinknek őszintén szóval nem nagyon tulajdonítunk nagy jelentőséget. Egészen addig, amíg meg nem fontoljuk, hogy Isten például hogyan néz a bűnre. Tehát arra, amikor valaki olyan dolgot csinál, ami nem áll vele tökéletes összhangba. Ugye mi nagyvonalúak vagyunk. Jó, hát mindenki, én is, hát na. Olyan félváról. Nézzük Istent, hogy Isten mit, hogy néz egy ilyen bűnre, testvérek, amit mi elkövetünk. Itt az Ézsaiás könyvében mihez hasonlítja Isten? A bűnt, amit az ember követel ellene, bűzös, rothadó nagy sebekhez hasonlítja. Van még ennél jobb is, mondjam? Bocsánat, ürülékhez. Halálos méreghez, a halál szagához, mocsokhoz, újra menstruációs vérrel szennyezett ruhához. A testvérek, ezek nem olyan egyszerű dolgok. Még beszélni is rossz róla, bele gondolni is rossz. A bűnben az Isten előtt nincs semmi szép. Utálatos, gyűlöletes dolog a szemében egy bűn is, amit mi félváról veszünk. Mondjam azt is, hogy milyennek látja Isten azokat az embereket, akik ezeket az utálatos, szemében utálatos bűnöket elkövetik. Ó, ne gyilkosságra gondoljatok, meg nem tudom mekkora nagy bűnökre, emberiségele, nem, te itt hazugságokra, a gonosz kívánságokra, a házasságtörésekre, a szombat megszegésére, az Isten nevének a hiába való használatára, ilyen egyszerű dolgokra, amiket mindjárt elkövetünk. Hogy néz Isten azokra a bűnösökre? Itt olvastuk Ézsaiás könyvébe. Emberek, akik a lábuk sarkától a fejük búbjáig rothadó gennyes sebekkel borítottak. Így néz reájuk. Ilyenek vagyunk a szemében a bűneink miatt. Leprások vagyunk előtte. Jézus azt mondja, hullaszagúak vagytok, meszelt sírok vagytok az Isten szemébe. Disznók vagytok, akik a trágyába henterektek. Kutyák vagytok, akik a hányadékot nyaljátok fel a földről. Ilyeneket mond a Biblia a bűnösökről. Isten így néz a bűnösökre, testvérek. Mi meg azt mondjuk, hogy hát én azért jó ember vagyok. Isten az abszolút erkölcsi törvény hordozója. És aki azzal a törvénnyel, amit ő nyilvánvalóvá tett, nem áll tökéletes összhangba, testvérek, az bűnt követel. És arra a bűnre látjuk, hogy Isten hogy néz. És látjuk, hogy arra a bűnösre is hogy néz az Isten. Mivé válik, mivé tesz Isten előtt minket a bűntestvérek? És hogyha ezeket az összefüggéseket jól értjük, akkor megértjük azt is, testvéreim, hogy mi emberek ezt az Istenben rejlő abszolút erkölcsi törvényt nem helyezhetjük hatályon kívül, nem mondhatjuk erre, hogy ez nincs érvényben már. Ezen túlléptünk. Ezt akkor tehetnénk meg, testvérek, egy esetbe tehetjük meg, ha Isten megöljük. Mert vele együtt megölnénk az abszolút erkölcsi törvényt is. Megpróbáltuk már, nem mi próbáltuk meg, de mi is ott voltunk, Rembrandt odafestette magát Jézus kivégzésének a képére. Érzékeltet, hogy ő is ott volt, bár sokkal később élt. Amikor Istent megpróbáltuk likvidálni. Hát, ha likvidáljuk az ő erkölcsi törvényét is, amit magába hordoz. Az abszolút erkölcsi törvény, de nem lehetett. Azóta is testvérek, itt van Richard Dawkins, vagy Christopher Hitchens, akik nagy műveket adnak ki arról, hogy az emberiség legnagyobb baja az, hogy az Istenben hiszünk. És ha nem hinnénk Istenben, hát nem lenne mindjárt paradicsommá a föld, mert az evolúció törvénye mindent ural, és ebben benne van a harc, és a halál, és a nehézségek, de sokkal jobb lenne mindenkinek, ha elfelejtenénk ezt az Isten őrületet. Öljük meg az Istent! Kijelentették már, Nietzsche is kijelentette, és kijelentették aztán nyomába a hű kutyái, akik ott loholnak mögötte, a keresztény protestáns teológusok is, hogy az Isten meghalt. Az Isten meghalt. De hát hangoskodhatunk, testvérek. Az Isten nem halt meg. És továbbra is érvényben van az ő erkölcsi törvénye, amit Jézusban, a 10 parancsolatban, sőt még a mi lelkünkben is kijelentett. Önhit hőzöngésünk nem befolyásol semmit. Ugyanúgy, mint ahogy a hangyák jövése, menése nem befolyásolja világpolitikai eseményeket. Nos, mi a bűn? Isten van, benne az abszolút erkölcsi törvény érvényben és hatályban van, tökéletes biztonságban van, az ember nem tud hozzáférni. És aki ezzel a törvénnyel nincs tökéletes összhangban, maradéktalan, nem kicsit, vagy 80%-ig, vagy abszolút 100%-ig nincs vele összhangban a gondolataiba, a szavaiba, a tetteibe, a motivációiba, a céljaiba, az egész logikájával, ha nincs ezzel összhangba, testvérek, akkor bűnt követ el. Ez a helyzet a Biblia szerint, a bűnnel. Na most ki az, aki közöttünk akkor ezek szerint ugye nem bűnös? A harmadik gondolat, amit szeretnék elétek hozni, hogy a bűnnek vannak következményei. Bár az emberek manapság azt gondolják, hogy a cselekedeteinknek, hát gyakorlatilag, hát lehet, hogy vannak, de hát igazából nincsenek komoly következményei. Ez egy következmények nélkül csinálhatok ezt, meg azt, meg mondhatok ezt, meg azt, úgyse lesz semmi súlyos, vagy valamire való következménye. Itt a hétvége, nyugodtan drogozhatunk, nyugodtan házasságot törhetünk, nyugodtan bevásárolhatunk, nyugodtan utazgathatunk, mosolyoghatunk, nevetgélhetünk, poénkodhatunk az élet dolgaival. Nem kell ilyen, hogy Isten, meg abszolút erkölcsi törvény, meg annak a megszegése, meg bűn, meg egyéb dolgokkal foglalkozni, csak mosolygunk ezen. De Isten nem mosolyog, testvérek. Isten elmondta, hogy a bűnnek örök következményei, súlyos következményei vannak. Például az egyik az, testvérek, hogy Isten érzékeli a bűnt. A Biblia szerint Isten, mint egy érzékeny, bocsánat, hasonlatért, pókháló. Hozzáérünk is, úgy megrezdül. Amikor valaki az ő erkölcsi törvényét megszegi, azt Isten rögtön érzékeli. Akármilyen kis porszemek vagyunk mi, akármilyen kis porszemek, ha Istenre rátámadunk, az ő erkölcsi törvényét megszegjük, akár csak egy gondolatunkkal vagy érzésünkkel is, azt Isten érzékeli, mint ellene irányuló támadást érzékeli. Ez nem egy olyan nagyon egyszerű dolog. Mert Isten, ahogy láttuk, gyűlöli a bűnt. Így mondja is magáról a Bibliában, hogy ő bűngyűlölő Isten. Hát érzékeli. Nyilván van előtte minden dolgunk. Tehát nyitott könyv vagyunk előtte. Sőt, nem csak érzékeli, testvérek, hanem ráadásul meg is jegyzi. Rögzíti a memóriája, ha szabad most így mondanom, a számítógépek világából, kölcsönözve ezt a példát. Isten memóriája mindent rögzít. Egyébként a számítógépek memóriája is mindent rögzít, mindnyáján tudjuk. Bármit csinálunk az internet, minden rögzül valahol. Mindennek nyoma marad. De ha ez már a Földön így van, tessék, mennyivel inkább így van Istennél? Isten végtelen emlékezete, mindent rögzít, tudja mi bűneinket, testvérek, amit a fogantatásunktól kezdve elkövettünk, nyilván vannak előtte. Nem csak a másik bűnei, az én bűneim. Isten aztán ilyeneket mond, hogy gyűlöli a bűnt cselekvőt. Gyűlöli azt, aki rátámad, akinek megjegyzi a bűnét. Gyűlöli a bűn. Mondja valaki nekem, hogy nem szabad ilyet mondani, tiszteletes úr, hogy Isten gyűlölne valakit, hogy jaj, hát ne. Isten nem úgy gyűlöl, mint mi testvérek. Ő tökéletesen gyűlöl. Ő szentül gyűlöl. De azt mondja, ő maga a Bibliában gyűlöl minden gonosz cselekvőt. Nem csak a bűnt gyűlöli, a bűnöst is gyűlöli, aki elköveti a bűnt. Szembeáll vele. Frontálisan szembeáll vele. Sőt, Isten haragszik a bűnre, ezt is mondja a Bibliában, és a bűnösre is. Na, megint halljuk a háttérből a liberális teológusoknak, meg lelkészeknek a kórusát, akik énekelnek arról, hogy Isten nem haragszik egyáltalán senkire, mert ő mindenkit szeret. Ő egy kedélyes öreg úr, aki mindenkinek jót akar, elég, hogy meghal valaki, és már is Isten szerető karjába hullik. Mindegy, hogy ki volt, mit hitt, mit nem hitt, mert Isten nem is tud haragudni. Csak olvasunk a Bibliát, akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget, és mindenhol erről olvasunk, hogy Isten tud haragudni. És azt mondja maga az Úr Jézus Krisztus, aki föláldozta magát azért, hogy szeressen minket Isten, hogy aki nem hisz ő benne, azon rajta marad az Istennek a haragja. Hát akkor nem mondjuk már, hogy mi jobban tudjuk ezt is, hogy az Isten haragszik az emberre, aki ellene lázad. Az Isten haragja van rajtunk. És egy napon, testvérek, már itt a földön is elnyeri a bűn a maga büntetését. Elnyeri az igazságos büntetését. Isten gondoskodik arról, hogy az ember learatja azt, amit vetett. Az ember nem törődik ezzel, mert bolond. Bolond. De learatja aznak a következményét, hogy ő a mindenség abszolút istene, illetve az ő erkölcsi törvénye, erkölcsi akarata ellen tört. Hogy rárontott az Istenre. A porszem, a semmi learatja azt a végtelen büntetést, amit azzal vívott ki magának, hogy a végtelen Istenre rátámadt. És ez a végtelen büntetés, tudjátok, a végtelen kárhozat. Az örök kárhozat. Egyébként azoknak a testvéreknek vagy embereknek, akik arra gondolnak, hogy Isten nem tud haragudni és nem bünteti meg a bűnösöket, néhány bibliai példát föl tudnék idézni. Egy zsidó férfi rőzsét szedegetett szombatnapon, amikor Isten megmondta, hogy ne csinálják. És megkérdezik Istent, mit csináljunk ezzel az emberrel? És Isten azt mondja, öljétek meg. Lázadást hirdetett az Úr ellen. Mi azt mondjuk, kegyetlenség. Hú. De Isten azt mondja, nem kegyetlenség, ez a törvény, ez a rend. Ez az akaratom, és ha valaki azt megszegi, az meghal. Nem játék a bűn, és Isten tud haragudni. Jerikó ostroma után egy ember Ákán eltett valami kincset az Úr javaiból. Nagy nehezen kiderült, és a büntetése halál. Egy fiatal ember kinyújtotta a kezét a szövetségláda felé, hogy megtartsa azt, nehogy leessen egy szekérről. De neki nem volt szabad a kezével hozzáérni az Úr szövetség ládájához, a törvény szerint. Meg is halt ott helybe. Az Úr tüze utolérte őt. Sodoma lakói, Gomora lakói azt hitték, hogy igazán élvezetes dolgokat művelnek, de egy napon eltűntek a föld kerekségéről. Nyomtalanul szinte. És olvassuk, hogy Anániás és Zafira hazudtak a Szentléleknek, és ezért Isten megölte őket. Mózes kétszer a sziklára jutott, amikor csak szólnia kellett volna, és nem mehetett be az ígéret földjére. Dávid házasságot tört, és a kard nem távozott el a házától. A lányát megerőszakolták. Aki ezt tette, azt megölte Absalom. Absalom fellázadt az apja ellen, végül Joáb ölte meg. Micsoda családi tragédiák. Miért? Mert a kard ott jár Dávid családjába, az Isten ítéletének a kardja. És emlékezünk az ősszüleinkre, Ádámra és Évára, akiknek egy bűne volt, és annak a levét isszuk mindmáig. Isten testvérek nem játszik a bűnne. Mi lehet játszogatunk vele, meg cicázunk vele. Istennel, testvérek. A bűnnek a következményét mutatja nekünk a Golgotai kereszt is. Amikor Jézus, az Isten szeretett fia, akiben ő gyönyörködött, magára vállalta, testvérek, a bűneinket, akkor mi lett vele? Az Isten az ő szeretett fiára is lesújtott. A haragja utolérte, az ítélet, a kárhoztató ítélet utolérte. Jézus nem védte meg az atya haragjától, gyűlöletétől, ítéletétől azt, hogy ő az Isten fia, Isten bűngyűlölő, és ezt megmutatja nekünk a keresztfa, a véres keresztfa. Az ott meghalt Jézus. Az emberek, testvérek, ha meggondolnák ezeket a dolgokat, hogy miféle következményei vannak a bűnnek, a bűneiknek, a bűneidnek, meg az én bűneimnek, akkor nem üzletekbe mászkálnánk a hétvégén, nem szórakoznánk, nem nevetgélnénk, hanem a rémülettől kiabálva keresnénk a bűntől való szabadulásnak az útját. Hogy lehetne ettől a szörnyű dologtól megszabadulni? Mert az életünk legnagyobb problémája nem az, hogy a kölcsöneinkkel mi volt, meg mi lesz, meg nem is az, hogy az egészségünkkel mi van, vagy mi lesz, vagy mi történik a gyerekeinkkel. Nem ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy a bűneimtől hogy szabadulok meg. Hogy ne érjenek engem utol az én bűneim és azoknak a borzalmas következmény, amiket nem is nagyon tudunk elképzelni. Ez kemény dolog. Hogyan szabadulhatok meg a bűntől? Na, régebben nagy vita dúlt, tudjátok, a protestánsok meg a katolikusok között arról, hogy hogyan kapunk Istentől bűnbocsánatot. Hogyan igazulunk meg más szóval Isten előtt. Protestáns azt mondta, hogy Jézus érdeméért Isten kegyelmesen igazán nyilvánítja az evangéliumban hívőket. A római katolikus azt mondta, hát nem teljesen, mert még nekünk is kell valamit csinálni, hogy Isten megbocsásson nekünk. De manapság, testvérek, ma nem ilyen viták dúlnak. Manapság, mint hogyha egy nagy megegyezés született volna arról, hogy a halál által leszünk igazak. Elég meghalni. És már is Isten szerető kezébe pottyanunk. Meghalunk, és akkor Isten megbocsát nekünk, mert meghaltunk. Most már kész, minden rendben van, meghaltunk. Most már megyünk a mennybe egyenesen. Akik így vélekednek, azok nem ismerik a Bibliát, nem ismerik Istent, Istentől való a szabadulás, megváltás tanítását, nem tudom, mit gondolnak. Ez nem keresztény gondolat. Isten máshogy beszél a bűnről, testvérek, illetve a bűnről való szabadulástól is. Azt üzeni nekünk, testvérek, Isten a Bibliába, hogy még a földi életünk során halljuk ezt, nem a halál után, még a halál előtt halljuk, hogy mi eladósodott emberek vagyunk. Most ezt a képet hadd használjam. Eladósodott emberek vagyunk. Mindig, amikor elkövetünk egy bűnt, akkor szaporodik az adósság listánk. Minden egyes bűnnel egyre nagyobb az adósságunk. És már eljött az a nap, már régen eljött az a nap, amikor ez a mi adósságunk, bűnadósságunk már gigantikus méretűvé dagadt. Kifejezhetetlen méretűvé dagadt. És akkor Isten azt mondja neked, hogy, és nekem, hogy na most akkor eddig állj elém és számoljunk el. És ott állunk előtte olyan emberként, aki csak a bűneit szaporította, az adósságunkat halmoztuk, és Isten azt mondja, hogyan gondolod ezt elrendezni velem? És azt mondod rá, nem tudom. Nem tudom elrendezni. Mire ő azt mondja, hogy akkor az adósok börtönében a helyed, ami az örök kárhozat. Ki nem jössz onnan, még meg nem fizetsz az utolsó fillérig, de nem fogsz soha megfizetni, még egy fillért se fogsz megfizetni. Ott fogsz elveszni. De testvérek, Isten mást is mond. Azt mondja nekünk, hogy én a bűnadósságodat elrendeztem. Mégpedig úgy, hogy Jézus magára vállalta a te adósságodat, mint ha ő halmozta volna fel. És magára vállalta ennek az adósságnak a törlesztését, bűneid büntetését a keresztfáján. A keresztfán feláldozott életével a teljes bűnadósságodat rendezte. Minden egyes hiába való szavadért, gonosz gondolatodért, istentelen vágyadért, a vétkeidért, kimondatlan vagy kimondott, megtett vagy csak megtenni akart bűnödért, a mérhetetlen, gigantikus bűnadóságodért a fiam fizetett az életével. Te már nem tartozol semmivel nekem. Ezt mondja Isten. Nem tartozol semmivel. Ő kiegyenlítette a számládat. Rendbe vagyunk. Ez az evangélium a Bibliába. Ez az örömhír a Bibliába. Nekünk, akiket a végtelen bűnadóságunkért Isten büntetése, végtelen büntetése kellett volna, hogy utolérjen, nekünk üzeni, hogy nincs adósságunk. Mert Jézus törlesztett. Ő bűnhődött meg mindenért. Nekünk már nem kell. Az adósság levelünkön nincsen semmi. Megbocsátott minden bűnünket. Ez egy örömhír annak, akire rászakadtak már a bűnei, akit nyomasztanak a bűnadósságai. Ugye milyen döbbenetes ez, testvérek, hogy a bankoknak tett adósságok azok piszkosul tudnak bennünket nyomasztani, de az Istennek való adósságaink azok nem. De van, amikor egyszer csak eljut egy ember oda, hogy más is elkezdi nyomasztani. Én az Istennek ezzel-azzal tartoztam volna, és nem adtam meg neki. Nem adtam meg neki. Mást adtam neki. Semmit nem adtam neki. Mi lesz velem? És akkor Isten azt mondja, semmi. Csak egyet kérek tőled, hidd el, hogy a fiam rendezte az adósságodat. Én ő érte megbocsátottam neked, szeretlek téged. Térj én hozzám. Megváltottalak. Én már, hogy mondja itt, én vagyok, aki eltöröltem álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. De én nem tudtam semmit. Nem baj. A fiam mindent megtett. Hiszed ezt? Ha hiszed, Isten gyermeke vagy. Nem ellenség, az övé vagy. Akkor egyszerűen megbocsátott már neked, és te elkezded Istent szeretni, elkezded Jézus szeretni. Elkezdesz neki hálát adni, elkezdesz imádkozni. Minden megváltozik. De most hagyjuk, hogy ezután mi történik. Azt hiszem, hogy talán sikerült veletek érzékeltetnem, hogy az Úrral való megbékélés, testvérek. Az Isten békességének a megismerése lehetetlen mindaddig, amíg az ember tagadja a bűnösségét. Amíg tagadja, hogy halálosan beteg, addig az orvos nem tud vele mit kezdeni. Amíg be nem látom, hogy én az Isten előtt miféle nyomorult állapotban vagyok, és az Isten haragja és ítélete van rajtam, és egyáltalán nincs jobba velem, és nem hiszem el azt se, hogy ő Jézus Krisztusért mégis megbékélt irántam. Megbocsátott nekem minden bűnt. Nem hiszek ennek, nem fogok hozzátérni, és nem fogom soha megismerni a békességet. Nem fogom. Maradok egy békétlen ember egy békétlen világban. De engedjétek, hogy Isten beszéljen veletek erről a dologról. Hadd beszéljen még a szívünkkel. Nem csak a nyomorúságunkról, hanem arról is, hogy van egy megoldás. És ebben hinni kellene, mert ő mondja, adja szavára. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, hogy imádattal jöhetünk hozzád, mindenség ura, abszolút uralkodó, szuverén, autonóm Isten. Köszönjük te néked, hogy előtted hódolhatunk, és elismerhetjük, hogy te a Bibliába kijelentetted nekünk a te akaratodat, a te törvényedet, sőt Jézusban is kijelentetted, sőt a szívünkbe is írtad. Valljuk, urunk, hogy ha ezt megszegjük, akkor bűnt követünk el. Mégpedig nem is akármilyen súlyú dolgot, hanem végtelen súlyú dolgot. Megszegtük a végtelen Isten örök törvényét. Rátámadtunk az Istenre. Megértettük, urunk, hogy ez nem játék, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak. És szeretnénk is összetörni és megalázni a szívünket előtted, elismerve, hogy mi valóban bűnösök vagyunk, akik méltók vagyunk a te ítéletedre, az örök kárhozatra. Mérhetetlen a mi adósságunk veled szembe. Mérhetetlen. De köszönjük néked azt, hogy mégis odahajolsz hozzánk, és a fülünkbe súgod, hogy szeretsz minket. És nem akarod a bűnös halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Köszönjük néked, hogy te gondoskodtál valakiről, aki kifizette a bűnadósságunkat, aki mindenért megfizetett, amit mi követtünk el. És köszönjük, hogy érte megbocsátottál nekünk. Áldunk azért, mert ezt tudatod velünk a Krisztus evangéliumában, a keresztről szóló beszédben, és várod azt tőlünk, és munkálod is, hogy higgyük el ezt. És így híve ebben az üzenetben térjünk hozzád, béküljünk hozzád, és kezdjünk veled egy örömteli, hálás új életet, amely már nem a félelem, nem a rettegés jegyében, hanem a te szeretetednek, az irántad való bizalomnak, az örömnek, a békességnek a jegyében áll. Kérünk téged arra, hogy végezd a szívünkben a te munkádat, és add, hogy higgyünk az örömhírben. Köszönjük néked, hogy ha tanítottál minket a mai napon, ha kemény dolgokat is mondtál, de mégis szeretetből mondtad, mert a javunkat akarod. Áldunk azért, mert figyelmeztetsz bennünket, még időben, mert nem akarod, hogy elveszünk, hanem azt akarod, hogy üdvözüljünk és örök életünk legyen mindnyájunknak. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk téged, hogy hordozzál minket kegyelmeddel, szereteteddel, áld meg a közöttünk lévő gyászolókat, vigasztalásoddal, légy a betegeinkkel, akik sokféle szenvedésen mentek keresztül az elmúlt napokba, hetekbe, kérünk, hogy légy velük gyógyító közelségeddel, áld meg családtagjaikat is, erősítsd őket, adj békességet a szívükbe. Köszönjük néked az örömöket, a megszületett gyermekeket. Áldunk és magasztalunk téged minden földi ajándékodért. Köszönjük, hogy odabízhatjuk gyülekezetünket, családjainkat. Kérünk, hogy a jövő héten is hordozzál bennünket, és segíts, hogy a kegyelemből élő, hálából neked élő emberek lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk érdemében. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelzem, hogy szerdán este 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk, melyre szeretettel hívom a presbiter testvéreket. Előre jelzem, evangelizációs hetünket november 24-től 29-ig fog tartani, esténként 18 órakor kezdődnek az alkalmaink, és Nevetlen faluból Lőrinc Attila fiatal lelkész testvérünk jön közénk. Készüljünk imádsággal, és másokat is hívogassunk erre az alkalomra. Szeretném megköszönni a testvéreknek azt, hogy a múlt vasárnapra némelyek süteményt sütöttek, amikor itt voltak a budapesti kórus tagjai. Köszönjük szépen a segítséget, a munkát, amit ebbe az ügybe fektettek. Megköszönöm a testvéreknek, akik itt voltak tegnap a takarítást, mert sokat takarítottak, pucoltak itt mindenfélét a templomban körülötte. Köszönjük a takarítás szolgálatát is, és köszönjük Incikének, hogy elkészítette az adventi koszorúkat, amiket már itt kint láthattak a testvérek, és amikből lehet vásárolni is. Hirdetem örömmel a testvéreknek, hogy gyülekezetünkbe járó családok két kisgyerekkel szaporodtak, majd biztos sor kerül valamikor a keresztelőjükre is. Az egyik testvérünk Brockhauser Sándor és felesége Kati, megszületett gyermekük Sándor. A másik család pedig Schuster Gábor és kedves felesége Adrien, az ő kislányuk neve pedig Emma. Isten áldja meg az édesapákat, édesanyákat és a kis újszülötteket is. Együtt örülünk velük. Hirdetem még végül az iratterjesztés kérését, ünnepi könyvrendeléseket ma legyenek kedvesek leadni a testvérek. A másik hirdetni valója pedig, hogy aki etoszt kér 2015-re, tehát a jövő évre, az ma jelezze ugyancsak a Hajduné Áginál, hogy tudja továbbítani a megrendelést. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, az záró énekünket énekeljük, a 224. éneket. 224 első három versét énekeljük, utána pedig majd a magyar himnuszunkkal zárjuk együttlétünket. A 224. énekünk első három versét énekeljük, az első így kezdődik: kegyelmezd meg nékünk, nagy Úristen, ne hagyd minket elvesznünk bűnünkben. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!